érezzétek meg, és lássátok meg, hogy jó az Úr, és boldog az az ember, aki ő benne bízik. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusért, hálás a szívünk azért, hogy ennek a napnak az estéjén kegyelmedből házadba jöhettünk. Köszönjük neked a hűsítő esőt, köszönjük neked, hogy meghallgattad kérésünket. Így jövünk és hozzuk a lelkünket is, amelyiket szárazra és keményre ütik, verik a hétköznapok, máskor emberek gonossága, sokféle fájdalom, hogy öntöz meg a mi lelkünket is, hogy valóban lehessünk olyanok, mint amikről énekeltünk, víz mellé ültetett cédrusfák, gyönyörűséges növények, amik ideje korán meghozzák gyümölcsöket, és nevedre is dicsőséget hoznak. Édesatyán, köszönjük neked, hogy megúvtál bennünket ma. Köszönjük a testi erőnket, kondíciónkat, köszönjük azt, hogy bírunk mozogni, köszönjük, hogy felbírtunk kelni, köszönjük, ha el tudtuk látni a feladatainkat, köszönjük a látásunkat, a hallásunkat, köszönjük a mozgás lehetőségét. Hálás a szívünk azért, hogy még birtokunkban vannak ezek a képességek, és szeretnénk mindennel neked szolgálni, amíg időnk van. Imádkozunk most azért, Urunk, hogy szent lelkeddel a mi szívünket nyugtasd meg, a te igéd közelébe hadd jussunk, és annak a mélységébe is, és kérünk szépen téged, hogy ültesd el bennünk úgy ezeket az igéket, hogy mint csiraképes mag, megfelelő időben jó cselekedeteket, jó gondolatokat, jó ötleteket adjanak nekünk. Áldj meg bennünket igéd körül, és kérünk teremts köztünk is nagy egyességet. Ámen. Kedves testvérek, ma este az 59. Zsoltár következik, ezt fogom felolvasni minden versével. 59. Zsoltár, Dávid Zsoltára, midőn embereket küldött Saul, és őrizték az ő házát, hogy megöljék őt. Szabadíts meg engemet az én ellenségeimtől, Istenem, a rám támadóktól ments meg engemet. Szabadíts meg engemet a gonosztevőktől, és a vérontó emberek ellen tarts meg engemet. Mert íme lelkem után leselkednek, egybegyűltek ellenem az erősek, anélkül, hogy hibás vagy vétkes volnék, Uram. Bűnöm nélkül egybegyűlnek és készülnek ellenem. Serkenj fel előmbe és lásd meg ezeket. Te, ó Uram, seregeknek Istene, Izrael Istene, serkenj fel. Büntesd meg minden pogányokat, ne könyörülj senkin, aki hamisságot cselekszik. Esténként megjelennek, ordítanak, mint az ebb, körüljárják a várost. Íme szájukkal csácsognak, ajkaikon szabják vannak, hisz úgy mond, kicsoda hallja meg. Te pedig, Uram, neveted őket, és megcsúfolod minden pogány népet. Hatalmával szemben te rád vigyázok, mert te Isten az én váram vagy. Előmbe jön az én kegyelmes Istenem, látnom engedi Isten az én ellenségeim romlását. Ne öld meg őket, hogy népen meg ne feledkezzék. Búdosokká tedd őket a te hatalmaddal, és alázd meg őket, Uram, mi pajzsunk. Szájuknak védke az ő ajkaiknak beszéde. Fogadtassanak meg kevésségükben, mert csak átkot és hazugságot szólnak. Veszítsd el őket búsulásodban, veszítsd el őket, hogy ne legyenek. És tudják meg, hogy Isten uralkodik a Jákob fölött, minde földnek határáig. Esténként megjelennek és ordítanak, mint az ebb, körüljárják a várost. Étel után barangolnak, és ha nem laknak, jól virrasztanak. Én pedig éneklem a te hatalmadat, és reggelenként zengem a te kegyelmességedet, mert váram voltál, és menedékem az én nyomorúságomnak napján. Én erősségem, te néked éneklek, mert Isten az én váram, ő az én kegyelmes Istenem. Ámen. Amikor először olvastam ezt a Zsoltárt, akkor Adrian Plász keresztény írónak egy félig meddig vicces, de inkább ironikus mondata jutott eszembe. Így írta ezt le, hogy egész jó keresztény lennék, ha mások nem zavarnának meg ebben a cselekedetemben, vagy ebben az életformában. No, itt azt látjuk is végig a Zsoltárok könyvében, ahogy haladunk rajta szép sorban, hogy hívő emberek szeretnék egész jól csinálni a maguk hívőségét, szeretnének hűségesek maradni, megállni a hitben, kedvesek maradni Isten előtt, de azt látjuk, hogy mindig megzavarják őket ebben. Hogy mindig jön az ellenség, mindig kitalál valamit, mindig van valami háborúság, nyomorúság, hogy igazából sosincs nyugtuk. Testvérek, ez azért nem új nekünk, és nyugodtan tudomásul vehetjük, hogy ez így van, így volt és így lesz, mert azt mondja az Új Szövetségben egy helyen az ige, hogy akik kegyesen akarnak élni, azok üldöztetni fognak. Vagyis akik ebben a világban elszánják magukat arra, hogy Isten szerint élnek és járnak, hogy az engedelmesség útját választják, azoknak, ahogyan tegnapi szó volt erről az igehirdetésben, harcaik lesznek. Hogy ez nem lesz egyszerű történet, hogy állandóan háborúságnak lesznek kitéve, háborgatja őket hol az ellenség, hol a sátán, hol a saját szívük, hol a bűneik, hol a saját kívánságaik, hol a külső körülmények, hol más emberek, vagy gonosz emberek. De igazából mindig egy ilyen veszélyeztetett állapotban lesznek, néha testük, néha az életük, máskor meg a lelkük és a hitük. Egy picit álljunk meg ennél a szituációnál, amiben vagyunk. Kik a Dávid üldözői ebben a helyzetben? Azt olvastuk a Zsoltár feliratában, hogy Saul emberei, akik üldözik őt, egész pontosan figyelik, megfigyelik a házát, körülzárják, és figyelik a várost is, mert hogy harára keresik őt. Azt gondolom, hogy a szituáció ismerős, Saul király az, aki már elveszítette Isten jó indulatát, de még a trónon van, de miután megtudja azt, hogy Dávid az utód, és megtudja azt, hogy Dávid az, aki Isten szíve szerint való király, és őt kente föl már Isten erre a szolgálatra, onnantól kezdve Dávidnak nincsen maradása Saul előtt. Mi az ő bűne? Gyakorlatilag Saulnak ő semmit nem vétett. Nem tudnánk megmondani, hogy mi az ő bűne. Annyi a bűne, hogy Isten kiválasztott embere. Annyi a bűne, hogy Isten terve megvalósul az életében. Annyi a bűne, hogy fel van kenve a felkenetés olajával. Annyi a bűne, hogy Istennek kedves életet akar élni. És ebben a világban úgy tűnik, ez már elég ahhoz, hogy a hívő nép háborgatást szenvedjen. Reményik Sándornak van egy vers, amelyik éppen erről a nyugtalanságról és a nyugtalanító körülményekről szól, és nagyon szépen foglalja azt össze, hogy noha állandóan nyugtalanságnak van kitéve a hívő ember, de belül, a mélységben, a szíve mélyén, miután megbékélt Istennel, békessége van. Ez furcsa ez a kettősség, hogy kívülről folyamatos zaklatás, folyamatos ügyek, bajok, gondok, de belül a mélységben valóban igazi békessége van. Nem az egész verset, hanem csak két verszakot szeretnék ebből az ismerős versből most felidézni. Azt írja, hogy nincs nyugalom, a szív, amíg ver, mindörökre nyugtalan. De mindörökké nyughatatlanul Istentől mégis békessége van. Nyugalma nincs, de békessége van. Békesség Istentől. Nincs nyugalom, nincs nyugalom. Vihar, örök hullámzás a víz felszíne. De lent a mélyben háborítatlanul pihen a tenger s az ember szíve, hadd hullámozzék a víz felszíne. Békesség Istentől. Lépjünk egy picit tovább. Úgy tűnik, hogy Dávid a zaklatások között és a sok nyugtalanságban azért elkezd egyensúlyt veszíteni. Ezt a Zsoltárt, hogyha elolvasok, akkor ennek a Zsoltárnak a nagyobb része, a nagyobbik hányada nem a békességről szól, hanem arról, hogy delegálja Istent ebbe a helyzetbe, és azt mondja, hogy csinálj már rendet. Istenem, ítéld meg ezeket az embereket. És itt ott nagyon durva dolgokat mond, hogy hogyan. Szinte Isten akarja felhasználni az ítélet eszközéül. Szolgáltas nekem igazságot. Mutasd meg, hogy mégiscsak vagy. Mutasd meg, hogy megéri neked szolgálni. Mutasd meg, hogy nem veszítetted el a szemed elől a gonoszokat, és pontosan tudod, hogy mit művelnek. Miért veszélyes a hívő ember számára és Dávid számára ez az állapot? Testvérek, azért veszélyes, mert a hívő ember a sötétségben vagy sötét emberektől, sötét dolgoktól körülvéve maga is megsötétedhet. Ezt a saját életemen is tapasztalom, és másokon is látom, hogy hogyan tud a környezet bennünket teljesen tönkretenni olyan értelemben, hogy elveszi a nyugalmunkat, a békességünket, az Istenbe vetett bizalmunkat és az örömünket. Hogyan tud a környezet teljesen erodálni bennünket? Hogyan tud a környezet és annak a sötétsége és annak a hatásai belopózni a szívünkbe, és egy idő után azt vesszük észre, hogy ugyanolyan indulatok, ugyanolyan szavak, ugyanolyan stílus, ugyanaz a mentalitás, ugyanaz a keserűség, ugyanaz a harag kezd rajtunk is erőt venni, amit látunk a környezetünkön. Ezért nagyon veszélyesek az ilyen helyzetek a hívő ember számára, mert a sötétségben az ő látása is meghomályosodhat, és az ő szíve is megsötétedhet. Testvérek, a hívő ember életében minden szituációnak az a kettős lehetősége van, hogy vagy megerősödik benne az embernek a hite, vagy kikezdi az embernek a hitét. Minden helyzet, amiben benne találjuk magunkat, az ebbe a két irányba hathat. És mi hívő emberek tudjuk, hogy mindent elveszíthetünk, de a hitünkhöz ragaszkodni kell. Csak azt el ne veszítsen, mondja az egyik énekünk, mi benned, Úristen, remélni megtanít. Ha a hívő ember a hitét elveszíti, összeomlik. A biztos talajt húzták ki ezzel a lába alól, azt veszíti el, amit ér, ami az egész életének a tartalma és a tartása. És ezért készít az ördög állandóan támadást a hitünk ellen. Itt nem az a veszélyes dolog, hogy Dávidot megölhetik Saul emberei. Az egy dolog. De sokkal veszélyesebb az, hogy ebben a szituációban, a félelmek, a szorongások között, a sok baj között egyszer csak elveszíti a bizalmát, egyszer csak megkeseredik, és megsötétedik a szíve. Hadd mondjak néhány példát arra, amikor hívő emberek ilyen sötét közegbe kerültek, és hogy hogyan hatott ez rájuk, mit jelentett ilyen veszélyes szituációban lenni. Az első mindjárt a Biblia elejéről Lótnak a története. Tudjuk azt, hogy Lót Ábrahám unokaöccse volt, és elindult vele arra nagy utazásra, amire Isten elhívta Ábrahámot, és hűséges kísérője volt Ábrahámnak. Ott volt a hosszú utazásban, jelen volt Ábrahám oltárainál, ott volt Ábrahám sátraiban, ott volt Ábrahám hitében, hitgyakorlatában, és egyszer csak beköltözött a közeli városba, amit Szodomának hívtak, és ebben a városban Lótnak a hite kezdett tönkre menni. Az új szövetség ír róla később, hogy az emberek gonoszságát látva gyötrődött az ő lelke minden nap. Pedig azt tudjuk Lótról, hogy nem volt ott rossz helyzetben. Független attól, hogy idegen volt, egész jól befogadták, és a városi tanácsnak is tagja lett. Tehát egész jó pozíciót sikerült magának kivívnia, és mégis azt olvassuk, hogy az ő hívő szíve nap mint nap gyötrődött. És azt látjuk, hogy nem is futott a többre. Tehát arra, hogy ott misszionáljon, hogy ott embereket megtérítsen, hogy ott másoknak szolgáljon, arra már nem futotta. Abban a sötétségben, abban a közegben annyira futotta az erejéből, hogy ő maga kapaszkodjon, és ő maga valahogyan tartsa magát, és megmaradjon a hitben. De hogy mennyire erőtlen volt Lót, és mennyire elveszített sok dolgot, azt akkor látjuk, amikor jött az ítélet, és nem vette komolyan a családtagja, egyik sem, amikor intette őket, nem volt hitele Lótnak, Istennek kellett oda mennie, angyalt küldeni, hogy mozdulj már a szóra, és induljatok, és meneküljetek. És tudjuk, hogy Ábrahám imádkozott a városért, hát ha lesz ott 5 igaz ember, és nem talált 5 igaz embert, vagyis senkit nem tudott Lót maga körül hívővé tenni, és megnyerni Isten ügyének. Ott lévén abban a környezetben, és azt gondolom, hogy töltés nélkül, közösség nélkül erre jut a hívő ember, hogy szép lassan maga is megsötétedik és megerőtlenedik. Isten kegyelme volt egyébként, hogy ő maga megmenekülhetett, és a családjának néhány tagja mégis. Hadd mondjuk egy következő ószövetségi szereplőt, ő Ászáf, a 73. Zsoltárnak az írója. Gyönyörűséges Zsoltár, amit ír, és nagyon modern. Akárhányszor olvasom, mindig azt mondom, hogy ezt ma is írhattuk volna. Ászáf elkezd panaszkodni, körülnéz, és azt mondja, hogy hát ilyen nincsen. Hát Istenem, körülnézek, és azt látom, hogy a gonoszok milyen szerencsések. Hogy nekik jó szerencsés az útjuk. Azt látom, hogy testi egészségnek örvendenek halálukig. Azt látom, hogy sikeresek a dolgaik, szép családjuk van. És azt látom, hogy zavartalanul gonoszkodnak. Ítélet nélkül hamisságot művelnek, senki nem kéri őket számon, a szájukat tátogatják, a szegényt megalázzák. Hova lehet ezt még überelni? Nincsen vége a hatalmaskodásuknak. Őket senki nem kontrollálja, mintha mindent megtehetnének. És testvérek, odáig eljut ez az ember, és nagyon becsületesen leírja ezt. Hogy azt mondtam magamban, hogy nem éri meg az Isten szolgálni. Azt mondtam magamban, hogy én ezt befejeztem. Azt mondtam magamban, hogy miért legyek én igaz? Én hiába mostam tisztaságban kezeimet. Hiába óvtam a szívemet ártatlanságban. Hova jutottam én, és hova jutottak ők? És ezt olyan sokszor látja az ember egy-egy osztálytalálkozón például. 20-30 vagy 40 év után is. Azt látjuk, hogy akinek jól megy, és ki tudja, miből gazdagodtak meg. És lesajnálják a hívő embert, aki betartja a szabályokat, aki megkérdezi Istent a dolgai felől, hát mire jutott neki, mire futotta, van 3 gyereke, és nyomorogsz, ennyi, amit fel tudsz mutatni. És azt mondja Ászáf, hogy amikor ide eljutottam, akkor bementem az Isten házába. És amikor bementem Isten házának a csöndjébe, azt mondja ott, hogy olyan volt, mintha Isten levetítette volna előttem az ő sorsukat, mint egy filmet láttam volna. És láttam tovább az ő jövőjüket, láttam a későbbi sorsukat. Azt írja ott a Zsoltárjáról, hogy síkos földre helyezted el őket, hogy az nagyon csúszomlós talaj, amin vannak. És láttam a végüket, az ítéletet, és onnan nézve úgy látom, hogy nem irigylése méltó a sorsuk, hanem sajnálnivalók és szánnivalók. De innen indul, és azt mondja, hogy körülnéztem, és az a sötétség, amit láttam, már majdnem megbicsaklottam, és már majdnem ott tartottam, hogy megtagadom Istent. Már majdnem kiléptem az ő szolgálatából. Íme, amíg a sötétségre néz, addig meghomályosodnak a szemei. De amikor bementem az úrházába, és a tekintetemet ráemeltem, akkor mindjárt kezdtem más szemszögből látni a dolgokat. És hadd mondjak Dávid életéből is két példát, amikor nagyon nagy volt a sötétség, és elveszítette a tájékozódási pontokat. Az egyik ilyen volt, amikor több éves, sok éves bujkálás és rettegés után, mert hogy Saul emberei állandóan a nyomában voltak, és Saul nem eresztette. Volt egy pont, amikor azt mondta, hogy elég, és fogta magát és diszidált. Kiment az országból, és átköltözött Siklágba, a filiszteusok ország részébe. De hát akik olvassuk a Sámuel könyvét, hogy ismerjük az Ószövetséget, tudjuk, hogy Izrael nép és a filiszteusok vérig menő ősi harcot folytattak egymással. És az, hogy itt most valaki jöjjön, menjen a határok között, az életveszélyes dolog. Hogyan kellett erőtlenednie Dávidnak, hogy azt mondja, hogy én inkább a filiszteusokat választom, mint hogy itt maradjak. Nem bírom tovább. Ahhoz viszont, hogy befogadják a filiszteusok, nem mehetett úgy, hogy én vagyok a leendő izraeli király, hanem bolondot csinált magából a szószoros értelmében, csurgatta a nyálát, és úgy viselkedett, mint egy eszelős, mint aki megőrült. És az ókori népek az őrülteket bizonyos fokig tisztelték. És ilyen módon őt befogadták. És egy nyugalmat szerzett, és ott már el is lett volna, és akkor az történt, hogy Isten megint beavatkozott, és helyre tette Dávidot, de hogyan? Tessenek elképzelni, hogy egy ponton kiújultak a filiszteusok és az izraeliták közötti harcok. És a filiszteusok háborúra készülődtek. És jelentkezett Dávid is, hogy én is veletek megyek. Annyira elveszíti a tájékozódási pontokat, hogy képes lenne Isten nép ellen harcolni, Isten leendő királya. És tetszenek tudni, hogy hogy menekült meg ettől a helyzettől? Amikor ő már alkalmatlan volt arra, hogy itt most bármit is legyen, vagy döntsön, akkor a filiszteus katonák és vezérek azt mondták a királynak, a filiszteus királynak, hogy ő vele nem megyünk. Ő vele nem megyünk, ő veszélyes. Sose lehet tudni. Csak nem képzeljétek, hogy magunkkal visszük őt is. És a hitetlenek mondták meg Dávidnak, hogy hol van a helye. A nem hívők parancsolták szépen a helyére. És van olyan, amikor Isten népét vagy Isten gyermekét a hitetlenek igazítják el, és teszik a helyükre. No, ez egy ilyen megsötétedős időszak volt, és volt egy másik ilyen helyzet is, szerintem több is volt, de most ez a kettő jutott eszembe, amikor a tűtől veszíti el a józan látását és a józánságát Dávid, az a bizonyos Nábál eset, amikor ő ott a bujdosásban egy szabad csapattal őrzi különböző gazdag embereknek a vagyonát, és egy Nábál nevű gazdag embernek is őrzi anyáját. És akkor is szokásjog szerint a fizetség az a következik, amikor eljön a birkanyírás ideje, és Dávid el is küldi a maga embereit, hogy akkor most jöttünk a fizetségért. És Nábál szemtelenül pimaszul azt üzeni, hogy ki az a Dávid, nem ismerem. Dávid iszonyatos haragra gerjed, azt mondja az embereinek, hogy most kösse fel mindenki a kardját. És most elmegyünk, és Nábál portáján egy kutyát se vagyunk élve. Jogos haraggal indul, nem lát a dütöl. És akkor Isten elkészíti ennek a Nábálnak, a neve egyébként azt jelenti, hogy bolond, és tényleg így is viselkedik ez az ember, a feleségét, aki érzi, hogy nagy baj van, összecsomagol egy csomó élelmet, húst, szőlőt, fügét, kenyeret, bort, kimegy Dávid elé, és azt mondja, hogy Uram, nekem tudva azt a vétket, amit a férjem elkövetett, ha még kiengesztelhetlek valamivel, akkor itt van a jutalmad és a fizetség, és óvjon meg téged az Isten attól, hogy Izrael leendő királyaként neked véres legyen a kezed, hogy te gyilkos legyél. És ez egy olyan nagy szabadítása megint Istennek, hogy ebből a sötétségből, amiben ő van, ahol megint elveszíti a pontokat, hogy én Isten embere vagyok, én Isten gyermeke vagyok, és én nem használhatok ilyen eszközöket. Akkor egy asszony védi meg, asszony parancsolja le a lóról, és azt mondja, hogy állj, nem Nábára veszélyes ez a helyzet, hogy el fogod vágni a nyakát, hanem rád veszélyes, mert az ördög be fog téged sározni. Itt most neked készült csapda, Dávid. Vigyázz, ne lépj bele. Most azért soroltam ezeket a történeteket, mert minden hívő emberrel előfordulhat, hogy a körülmények és a nyomás az annyira eltorzítja a látását, hogy nagyon fontos dolgokban dönthet rosszul, és csinálhat olyan dolgokat, amik esetleg az egész életére kihatnak. Kijárat. Mi lehet az egyetlen kijárat ilyen helyzetekben, keserű, másoktól megrontott helyzetekben vagy időszakokban? Sok Zsoltár ezt a kijáratot ajánlja, és most Dávidnál itt most megint ezt látjuk, hogy a tekintetemet a körülményekről felemelem az Úrra. És az a négy vers, összesen négy versecske volt, amit itt az Úrról mond, és az Úrnak címez. És ez a négy vers tele van szeretettel. Isten iránti szeretettel. És így megértjük, hogy hogyan lehet az ember szívébe sokszor ez a kettő együtt. Az emberek iránti harag, másrészt meg az Isten iránti szeretet. Az emberektől való elhatárolódás és a ragaszkodás csüngés Isten szeretetén. Így van egy szívben egyszerre. Azt mondja, hogy te vagy az én menedékem, oltalmam, és te vagy az, aki megmentettél engem az én nyomorúságom napján. Olyan nagy szeretettel beszél Istenről. Az egyetlen lehetőség, hogy a tekintetét az Úrra emeli. Nagymamám egyik kedvenc igéje volt, és ez mindig ott volt a falán, hogy ez a Mikeási ige, hogy de én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét. És hogy láttam sorban az életét és az egyre szaporodó nehézségeket, egyre jobban értettem ezt, hogy miért ezt az igét választotta, hogy sok minden van, de én az Úrra nézek. Nem magamra nézek, nem a körülményekre, nem a mások bajára, az Úrra nézek, és várom az én szabadításom Istenét. És most énekeltük ebben az énekben, nagyon szeretem ezt a verszakát, hogy csudaképpen én vígasztalást vészek cselekedetidre, hogyha tekintek. Ebből van vígasztalásom, hogyha te tetteidre nézek, mert az emberek tetteire nézek, akkor végem van. Csudaképpen én vígasztalást vészek cselekedetidre, hogyha tekintek, kezeidnek munkájában örvendek, teremtőmnek, megváltómnak éneklek. Ez valós vígasztalás. Aztán azt mondja egy helyen az ige, hogy akik őrá néznek, azok felvidulnak. Gondoljunk arra, hogy testvérek, idézzük fel azokat a helyzeteket, amikor őrá tudtunk nézni, és láttuk őt. Hogy akkor mennyire eltörpültek a földi bajok és a földi szituációk, amiket annyira nagynak láttunk. Hogyha sikerült őt meglátni, hogyha felragyogtatta előttünk egy-egy ige, vagy egy közösségi alkalom, vagy egy ének, hogy mennyire helyre tette az bennünk a dolgokat, és letörölte a könnyeinket. Készülés közben egy ilyen kis ének jutott eszembe, amit egy közösségben hallottam. Taníts bennünket, Urunk, szíves szelídségre, sugározzék lényünkből tisztaságot fénye, csendes munkálkodásod, koldus alacsonságod, jóságod szépsége. És emlékszem, amikor először hallottam ezt az éneket, akkor ez a Krisztus ragyogott fel ebben a néhány szóban, hogy milyen is ő. Csendes munkálkodásod, koldus alacsonságod, jóságod szépsége. És akkor már is eszembe jutott, hogy milyen vagyok én ehhez képest, és hogy szeretnék hozzáhasonlítani. De amikor megjelenik egyszer-egyszer a Krisztus, és őrá tudunk nézni, akkor az valóban vigasztalás. Mi történik, hogyha sikerül őrá nézni? Akkor néhány dolog helyreáll az agyunkban. Megértjük például, hogy attól, hogy az emberek gonoszak, attól még Isten jó. Az, hogy a világ ilyen, az semmit nem változtat azon a tényen, hogy Isten jó. Attól, hogy emberektől kapunk sok-sok rosszat, üldöztetést, az semmit nem változtat azon, hogy Isten ajándékai tökéletesek, jók, kedvesek és örökkévalók. Isten jó. Aztán megértjük azt is, hogy nem minden jó szerencse Isten áldása. Hogy a gonoszok jó szerencséje az nem Isten áldása. Az ideig, óráig való gyönyörűség, harácsolt javak, az a bűnnek a ideig való jutalma. Megértjük, hogy nem minden jó szerencse Isten áldása, és megértjük, hogy nem minden bal szerencse Isten büntetése. Hanem olykor a bal szerencse, vagy a próbák, azok áldások lehetnek számunkra. És valóban helyreállnak az arányok. Azt hiszem az aránytévesztés leginkább a gondunk, amikor nagynak látunk, nem olyan nagy dolgokat, és Istent meg kicsinek látjuk. Az arányok helyreállnak, hogyha látjuk Istent, és az ő arca felragyog előttünk. Befejezésül két dolgot hadd mondjak még. Az egyik egy olyan verse ennek a Zsoltárnak, ami úgy kiugrott a többi közül, és nagyon tanulságos volt számomra, a hatodik vers. Tessenek ezt figyelni, azt mondja, hogy Te Úram, seregeknek Istene, Izrael Istene, serkenj fel! Büntesd meg minden pogányokat, és ne könyörülj senkin, aki hamisságot cselekszik. És itt egy picit megijedtem, mert hogyha Isten ezt komolyan venni, ezt a kérést is meghallgatná, hogy nem könyörül senkin, aki hamisságot cselekszik, akkor mi lenne velem? Hogy mi lenne velünk? Mert azt gondolom, hogy nem tartozunk azért abba a kategóriába, akik soha semmi hamisságot nem cselekedtünk. Nagyon is rászorulunk Isten bűnbocsánatára, rászorulunk Jézus Krisztus megváltására. Mi lenne velünk, hogyha Isten nem könyörülne azokon, akik hamisságot cselekedtünk? És akkor megint ide rémelnek a többi zsoltárok, a bűnbánati zsoltárok és az öröm zsoltárai, hogy boldog az az ember, akinek vétke megbocsátott és hamissága eltöröltetett. Nem az az ember boldog, akinek nincsen hamissága, mert ilyen nincsen, hanem akinek a hamissága eltöröltetett. Akinek az Isten bűnt nem tulajdonít, hanem neki tulajdonítja Jézus Krisztus igazságát, ami nem a mi tulajdonunk, nekünk kellett tulajdonítani. De Isten hajlandó volt erre, hogy Jézusnak tulajdonította a mi bűneinket, és Jézus igazságát pedig nekünk tulajdonította. Tegnap esti zsoltár az 58. volt, ennek az előzménye az is hasonlóan szomorkás volt, sok-sok dühös gondolattal, és akkor azt mondtuk, és azt szeretném most elmondani a testvéreknek, akkor is, hogyha itt voltak tegnap este, hogy az a gondolatom támad, a Zsoltárok könyve az mindig a szomorúságban vagy a keserűségben levő embernek az első reakciója. Hogy Istenem, csapj oda nekik. De van tovább. A Zsoltárok könyvétől eljuthat az ember az Új Szövetségig, Jézus Krisztus karakteréig, amikor azt mondjuk, hogy ettől azért több a dolgunk, hogy csapj oda Istenem. Ettől több a dolgunk, hogy elzárkózunk ezektől az emberektől, és Isten átkát kívánjuk nekik, hanem az a dolgunk, hogy akik áldást örököltünk, azok áldásul legyünk az ő számukra. Az a dolgunk, hogy valahogy imádkozzunk értük, vagy segítsük őket. Feladatunk a nem hívőkkel szemben, vagy a hitetlenekkel szemben, hogy csillag lehessünk, vagy legalábbis irányjelző, vagy segítség abban, hogy ne maradjanak ebbe. És akkor felolvastam azt az igét, ami a Filippi levélben van, hogy ti pedig szeretteim, legyetek csillagok az elvetemült és elfordult nemzetség közepette, akiknek életbeszédét tarthatjátok a szemük elé, és ezt látván egy alternatívával találkozhatnak. Hogy lehet máshogy is, van más lehetőség, lehet máshogy is élni, és ez feladata a hívő embernek. Testvérek, nem magunkért lettünk hívőké. Ezt azt gondolom, hogy tudjuk már, nem csak azért lettünk hívőké, hogy mi biztonságban legyünk, hanem azért, hogy legyünk só, világosság és lámpás. Szabadjon azt a négy verset felolvasni, ami az Úrra emelt tekintetéről szól Dávidnak. Hatalmukkal szemben, a goroszok hatalmával szemben, te rád vigyázok, Istenem, mert te vagy az én váram. Előmbe jön az én kegyelmes Istenem, látnom engedi Isten az én ellenségeim romlását. Én pedig éneklem a te hatalmadat, és reggelenként zengem a te kegyelmességedet, mert váram voltál és menedékem nyomorúságom napján. Én erősségem, te néked éneklek, mert Isten az én váram, ő az én kegyelmes Istenem. És a szabad most, amikor énekeltük az éneket, akkor két-két verszakban láttam ezt a két tábort, ezt a két világot, ahogyan leírja ezt Sztárai Mihály is. Ha meggondoljuk, hogy ő milyen helyzetben írta ezeket az énekeket, 1593, ennek az időpontja, két pogány közt, egy hazáért, nagy nyomorúságban, de milyen tiszta látással látta ő is ezt a két világot. És ha elolvassuk, akkor azt mondjuk, hogy inkább szeretnénk Isten táborához tartozni. Ha szabad, ezt felolvasom, ezt a két-két verset. Az esztelen ember ezt nem esméri, a hitetlen bolond ember nem érti. Kinek rólad nincs igaz esméreti, szent fiatban, mert nincsen hite ő neki. E világon gonoszok gyökereznek, kik mindenkor hamisan cselekszenek, mint a füvek virágoznak, terjednek, hogy örökkől örökké elvesszenek. Tehát gyakorlatilag az ítéletre növekednek, az ítéletre vannak fenntartva. És most a másik oldal. Lám ezeket, Uram, felséges Isten, kik támadnak a te szent ígéd ellen, viaskodnak a te híveid ellen, megbünteted, mert vagy örök Úristen. Rólad, Uram, akik megemlékeznek, és itt a másik tábor. Mint pálmafa szintén úgy zöldelnek, mint cédrusfák ugyan meggyökereznek, az igazak, kik igaz hitben élnek. Vallást tesznek minden emberek előtt, hogy az Isten igaz mindenek fölött, hamisságot soha nem cselekedett, mint kőszikla, ő ád nagy erősséget. Imádkozzunk! Édesatyán, köszönjük neked, hogy zsoltároknak és igéknek és énekeknek a szerzői által engedsz belelátni azoknak a szívébe, akik hozzánk hasonló hitet örököltek, akik hozzánk hasonlóan járták a hitnek az útját, olykor bukások, megsötétedések, újra felemelkedések és szent látások között. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy egyek lehetünk velük, és köszönjük, hogy összeköt Jézus Krisztus ezekkel, a bizonyságok fellegével, sok-sok drága hívő lélekkel, akik előttünk jártak és éltek ebben a világban, vagy az Ószövetség szereplőivel is. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy bevettél a szentek seregébe, bevettél azoknak a nagy családjába, akik téged lélekben és igazságban imádnak. És olyan nagy tisztesség ez, amikor meglátjuk, Urunk, ennek a titkát és ennek a nagyságát. Bocsáss meg, hogy olykor, amikor sok a nyomorúságunk, és amikor úgy látjuk, hogy nem mennek előbbre a dolgaink, akkor olykor kikívánkozunk ebből a védettségből, és kalodának érezzük, bezártságnak érezzük a te védelmedet. Olykor börtönnek érezzük, rabságnak azt, hogy nem futhatunk, és nem jöhetünk, mehetünk, úgy, mint a nem hívő emberek. Bocsáss meg, Urunk, ezeket a látászavarokat, vagy szűk látókörűséget. Szeretnénk, Urunk, mégis a te táborodba tartozni, és látni azokat az áldásokat, amiket juttatsz a tieidnek. Köszönjük, hogy olyan nép, aminek nincsen párja, olyan nép, amit az Úr véd, amin nem fog a varázslás, aminek kenyeréről te gondoskodsz, amin az ördög praktikái nem vehetnek erőt. És köszönjük, hogy boldog az a nép, amelyik neked örvendez, mert meg fogja látni a te eljövetelét országodnak. Köszönjük neked, Úr Jézus, a mai napot, kérünk, áld meg az esténket is. Imádkozunk a mi gyülekezetünknek a tagjaiért. Kérünk, Úr Jézus, hogy sokakhoz hadd jusson el az evangélium, és szívig hadd menjen. Kérünk, Urunk, hogy a te erődet áraszt ki közöttünk, hogy formálódjon a jellemünk, hogy valóban fejlődjünk, hogy tudjunk sokkal több szeretetet adni egymásnak. Mindenki ezt keresi. Egymásban is ezt szeretjük, amikor időnként elő-elő jön belőlünk ez. Hálás a szívünk ezért is. Kérünk, Urunk, téged, hogy hallgass meg imádságunkat, csendes személyes kéréseinket is a te neved dicsőségére. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.